8 óra 20 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Bendarzsevszky Anton, a Danube Institut kutatási igazgatója. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Tegnap is mi beszélgettünk azzal kapcsolatban, hogy a győzelem napi ünnepség alkalmából milyen beszéd várható, milyen bejelentések várhatók az orosz elnöktől, amelyek akár a háború menetét is megfordíthatják. Nem igazán mondott Vlagyimir Putyin olyat, ami akár meglepő lenne, vagy akár tényleg alapjaiban változtathatná meg a háború menetét. Te is így látod nagyjából ezt a helyzetet?
Így van, és némileg örülök, hogy nem mondtam semmi olyat, amiben tévedtem volna tegnap, hogy akkor is azt mondtam, hogy hadi állapot bevezetésére nem fog sor kerülni, mobilizáció bevezetésére nem fog sor kerülni, legalábbis ugye tegnapi napon. Sikereket, tehát valószínűleg sikerek bejelentésére készült volna Vlagyimir Putyin, ezt nem tudta megtenni, mert nem volt olyan kézzelfogható eredmény, amit az orosz lakosságnak tudott volna prezentálni. Még Mariupol városát sem sikerült teljes egészében bevenni az orosz haderőnek, tehát ilyen jellegű sikerekről nem tudott beszámolni. Hadiállapot meghirdetés, hogy nagyon sokan várták, hiszen katonai szempontok esetleg indokolhatják, illetve amerikai hírszerzési forrásokból is megjelent, hogy erre készülhetne az orosz vezetés. Ez a tegnapi napon nem volt esélyes, hiszen a győzelem napja az egyik legfontosabb, kvázi a szakrális ünnepe Oroszországnak. Egy győzelem napi ünnepségen egy újabb háborút bejelenteni, egy mobilizációt bejelenteni nem túl okos dolog. Úgyhogy azért némileg várható volt, hogy ezt nem fogja megtenni az orosz vezetés a tegnapi napon.
De viszont
ez nem jelenti azt, hogy valamikor a közeljövőben, ha úgy ítéli meg az orosz vezetés, hogy olyan a helyzet, hogy ne lépje meg ezt a lépést, és ne hirdesse mobilizációt. Azt tudjuk Krem forrásaiból, hogy ezt a lépést mérlegelik, tehát komolyan elgondolkodtak rajta.
Viszont, fejezd be nyugodtan.
És igen, annyi, tehát amit viszont az üzenetből le tudunk szűrni a tegnapi putyini beszédből, az talán az, hogy két dolog, az egyik, hogy a háború folytatódik, tehát és addig folytatódik, amíg Oroszország nem éri el a céljait. Arról viszont Putyin nem beszélt, hogy mik azok a célok. Maradt-e Kelet-Ukrajna a Donbaszi térség megszerzése, vagy valami más. Illetve a másik része a beszédnek pedig az volt, hogy az orosz lakosságnak Vlagyimir Putyin megpróbálta elmagyarázni, hogy miért történt háború Ukrajnában, megpróbálta összekötni az Ukrajnában zajló háborút a második világháborúval és a nácizmus felett aratott győzelemmel, de mindezt tette úgy, hogy egyszer sem mondta sem a orosz különleges katonai művelet szót, sem a háború szót egyszer sem említette a beszédében.
Hogyan lehet független elemzőként respektálni, vagy legalábbis valamiféle kis igazság magvat kölcsönözni azoknak a putyini szavaknak, hogy ez gyakorlatilag egy elővágás volt, hiszen Ukrajna készült Oroszország megtámadására, vagy ez teljes mértékben egy nonsens és csak kommunikáció?
Ez egy jogalapteremtés, egy ideológiai magyarázat, tehát nem semmi több. Ráadásul Putyin nem csak ezt mondta, hogy Ukrajna készült rá, hanem ő azt mondta, hogy a NATO-s országok készültek Oroszország megtámadására, és ehhez felkészítették Ukrajnát, illetve elterjesztették a fasizmust Ukrajna területén. Hát egyrészt tudjuk azt, hogy Ukrajnában nincs fasizmus, az ukrán vezetés nem fasiszta, nem náci, és ugyanígy biztosra vehetjük azt is, hogy a NATO országok nem készültek Oroszország megtámadására, hiszen egy nukleáris hatalomnak a megtámadása az nonsens, az senkinek sem szerepel a stratégiai tervei között. Ez biztosra vehetjük, hogy ilyen forgatókönyv nem létezett. Tehát ezek magyarázatok. Tehát azért az is látszik, hogy az elmúlt hónapokban az orosz hatalom küzd azzal, hogy megmagyarázza a háborúnak a kiinduló pontját az orosz lakosságnak.
Bocsánat, gondolom ennek egy fontos narratív eleme az is, hogy Kelet-Ukrajnában nagyon komoly orosz ellenes népirtás is zajlott, legalábbis ezt is kommunikálják azért az oroszok.
Hát ez az elmúlt években a része, de azért ennek nyomait, tehát az orosz hatalom most gyakorlatilag minden héten több oroszt írt ki Kelet-Ukrajnába, mint ahányan összesen vesztették életüket a konfliktus 8 éve alatt. Tehát a magas intenzitású harcok 2014-15-ben folytatódtak. Katonai körökben mindkét oldalon abban a két évben több ezeren vesztették életüket katonák. Tehát a civilek körében néhány százra tehető az áldozatok száma, és ilyen jellegű népirtás biztosan nem történt, sőt, ezt most maga Putyin sem mondta ebben a beszédében, tehát ilyen konkrét számokról nem beszélt, azt mondta, hogy az orosz lakosságot védik meg a történelmi orosz területeken, valahogy így fogalmazott Vlagyimir Putyin. Tehát ezzel próbálnak jogalapot teremteni, és igenis azt hozzá kell tenni, hogy pont Kelet-Ukrajnában, pont Mariupolban például, ahol a háború legaktívabb fázisa zajlott az elmúlt hetekben, ott az orosz lakosságnak a száma nagyjából a város felé tette ki. Tehát pont azokat írtja, öli az orosz támadás, az orosz hadsereg, akiket elvileg megvédeni, hát legalábbis a hivatalos narratíva szerint, hogy megvédeni ment oda, de ugyanígy ugye kelet-ukrán városokban, vagy Harkivban is nagyon magas az ott élő orosz kisebbségnek a száma, ott zajlanak a legnagyobb harcok. És ezek az emberek egyébként nem álltak át, tehát az ott élő orosz kisebbség, hanem nem éppen boldogan üdvözölték, hogy virágokkal üdvözölték az orosz hadsereget, az orosz támadókat. Tehát ez a fajta számítás sem jött be, ha esetleg erre gondolhattak a Kremlben, hogy majd az orosz lakosság, az orosz kisebbség átáll, és segíti a hadseregnek az előre nyomulását.
Még egy témáról kérdeznélek nagyon gyorsan. Volodymyr Zelenszky is szokásos módon beszédet intézett videóban a néphez, az ukrán néphez, és ebben azt mondta, hogy Ukrajna szokásosnál jóval gyorsabb ütemben töltötte ki azt az Európai Uniós tagsági kérelmet, amit ilyenkor gyakorlatilag ilyen nulladik lépésként ki kell tölteni. Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt ígérte, hogy júniusban válaszolnak is erre. Szóval ez nagy előrelépés-e az uniós csatlakozás felé, ez csak egy szimbolikus dolog, vagy ténylegesen reális lehet, hogy egy-két éven belül Ukrajna uniós tag legyen?
Nem, egy-két éven belül semmiképpen sem reális. Azt hiszem, hogy maguk az ukránok is úgy értékelik, vagy abban bíznak, hogy 2030-ra lehetnének az EU tagjai, az még így is 8 év durván. De hát meglátjuk, mi lesz majd a júniusi válaszban. Azon mondjuk csodálkoznék, hogyha egy visszautasítást kapna Ukrajna, tehát az EU-s kommunikáció az elmúlt hetekben azt feltételezi, hogy azt mutatja, hogy Brüsszelben van egy erős készség vagy hallandóság Ukrajna befogadására. Ugye nagy kérdés, hogy ezt milyen időhöz fogják kötni. 2030 az szerintem talán egy korai időpont. Ukrajna azért nem tekinthető egy mint a demokráciának, akárhogy is nézzük. Gazdaságilag nem állnak úgy az ügyei, nem beszélve arról, hogy most a háborús pusztítás, az ukrán infrastruktúra elpusztítása, az ukrán lakó övezetek elpusztítása után, hát még kevésbé lesz fényes helyzetben az ország. Azt gondolom, hogy előbb szükség van egy helyreállításra, előbb szükség van egy mondjuk hatalmi ágak szétválasztására, a demokrácia működését garantáló intézkedésekre, és csak utána lehet szó csatlakozással. Tehát a 10-15 év az valószínűleg a minimum lesz, amit az Európai Bizottság kitűz Ukrajnának, de én arra számítanék, hogy egy tagjelölti státuszt meg fogja kapni Ukrajna. Mondom, a legnagyobb kérdés inkább az lesz, hogy ezt milyen határidőhoz fogják kötni. Biztos, hogy nem lesz egy rövid határidő.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt percekben Bendázsevszky Antont, a Danube Institute kutatási igazgatóját hallották. Szép napot, szia!
Köszönöm, szép napot, szia!
Közlekedési információkkal, hamarosan pedig gazdasági hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!